Aquí hablas. István?
Igazából nem én kérdezem a feleségemnek a szót, csak vagyok, hogy nem meri megkérdezni. A kérdés az, hogy akiben már benne van Krisztus, mi fog azzal történni akkor, hogyha eljön a késő eső?
Tehát a kérdés az, hogy mi fog azzal történni, akiben benne van Krisztus, amikor eljön a késő eső.
Ez egy pluszt jelent akkor? Hát, vagy miben lesz másabb a jelen helyzet?
So the question is, if someone has Christ in himself, what does the latter rain, what more does the latter rain do?
We could look at the example of the disciples.
Vegyük a tanítványok példáját.
After the resurrection,
a feltámadás után,
Jesus breathed on the disciples and said, "Receive the Holy Spirit."
Jézus a tanítványokra lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket.
And we believe they were converted.
Én hiszem, hogy ők már akkor meg voltak térve.
Because they committed themselves to Jesus wholeheartedly after the resurrection.
Mert ők Jézusnak ajánlották magukat, Jézusnak szentelték magukat teljes mértékben az ő feltámadása után.
They were Christians.
Keresztények voltak.
But they were not qualified to carry the gospel to all the world.
De még nem voltak képesítve arra, hogy az egész világhoz elvigyék az evangéliumot.
In Acts chapter 1 and I think verse 8, Jesus said.
Apostolok cselekedetei első fejezetének 8. versében Jézus azt mondja.
You shall receive power after the Holy Spirit comes upon you.
Hogy és minek utána a Szentlélek eljön rátok, vesztek erőt.
And so the baptism of the Holy Spirit like in the latter rain.
Ezért a Szentlélek keressége úgy, ahogy ezt a késő eső idején értjük.
It's mainly for the purpose to give power to carry the message.
Annak a fő célja az az erő, a hatalom adása, hogy el tudják vinni az üzenetet.
Here am I giving a talk.
Itt most én előadást tartok.
If the president of Hungary came here and gave a speech.
Hogyha itt Magyarország miniszterelnöke adna, tartana előadást.
Would his methods be different?
Akkor ő más módszerekkel dolgozna?
He's still using words.
Továbbra is szavakkal szólna.
Trying to put them together in a way to move your heart.
Olyan módon fonná szűnni ezeket egybe, hogy az a szívet megindítsa.
Today I am on the same level like the teacher, the orator.
Ma én legfeljebb szónoki szinten tudok beszélni.
But Jesus would give his people something different that the world could not offer.
Jézus azonban valami olyasmit akar az emberi, az ő népének adni, amit a világ nem tud felkínálni.
And so there was a baptism of the Spirit, which gave them great power for carrying the message.
Így adott a lélek keressége hatalmat a tanítványoknak is, hogy elvigyék az üzenetet.
And that is why he will send the letter in.
És ezért fogja elküldeni a késő esőt is. Viola?
Már ugye, de vendégek között vannak, akik még meg tudják nyilván a késő esőt. Tehát ezt egy picit kifejteni.
Tehát a késő esőre egy pár gondolatot. Could you explain for the sake of those who are not so into this, what you mean by latter rain?
Okay, maybe I could. If we turn to the book of Joel quickly.
Hogyha Joel könyvéhez lapozunk.
And I'm going to be talking about this tomorrow.
Bár erről holnap még fogok beszélni.
But in Joel chapter 2, in verse 23.
Joel könyvének második fejezetében, a 23. versben ezt olvassuk.
It says, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month.
Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben. Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késő esőt hullat néktek az első hónapban.
In most countries, and particularly in the east, in Palestine,
nagyon sok országban, különösen a közel-keleten, például Palesztinában,
there are usually two main rain seasons for the year.
Általában két esős évszak van az évben.
In Jamaica it is like in April and October.
Jamaikában ez az április és az október.
Now usually when the first rain falls, people would plant their crops.
Általában az első eső idején akkor vetik el az emberek a magvakat.
Then the crops would be growing, and then when the later rain falls, it would bring the crops to maturity.
És aztán ezek a magvak felnövekednek, és a későbbi, a késő eső az, ami teljesen beérleli őket.
To prepare them for reaping.
Elkészíti őket az aratásra.
So God uses this early and latter rain as a symbol.
És Isten is ezt a korai és késő eső jelenséget jelképként használja fel.
The early rain represents the first impartation of the Holy Spirit.
A korai eső a Szentlélek első kitöltetését jelenti.
And the latter rain represents a second experience where the individual is made mature and ready for reaping.
A késő eső az pedig egy újabb, egy második kitöltetést jelképez, ami Isten népében az egyéneket beérleli, aratásra elkészíti.
We can apply it to our individual experience.
Ezt a saját egyéni tapasztalatunkra is értelmezhetjük.
But it is mostly applied to the experience of the Christian church.
Azonban maga a Biblia is a keresztény egyház történelmi tapasztalatára vonatkoztatja.
So when the Holy Spirit came at Pentecost, it is referred to as the early rain, the first shower.
Tehát amikor pünkös napján a Szentlélek kitöltetett, arról korai esőként beszélünk. Igen. Korai záporokként.
And the crop has been growing for 2000 years.
És aztán 2000 évig nőtt növekedett a gabona.
But at the end of time there's going to be the second shower.
És aztán jön a végidején a második, a késő eső.
Which will prepare the crop to be reaped.
Ami elkészíti a terményt az aratásra.
But it's not just to prepare the crop for reaping. It's also to give God's people great power for carrying the message.
De ugye ez a valóságban nem csak arra való, hogy aratásra, tehát hogy az Isten népét elkészítse arra, hogy learassák, hanem erőt is ad ahhoz, hogy elvégezzék az evangélium hirdetés munkáját.
If that wasn't so clear, then I would be willing to answer any question, if I can. If that is not so clear, then you could ask me to clarify whatever point in answer.
Hát, hogyha még ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor még szívesen válaszolok. De ha nincs, akkor tovább léphetünk. Jó? Na, akkor döntsétek el egymás között. Erdő vagy Oszkár? Jó, Oszkár. Ne haragudj, Oszkár, egy picit hangosabban.
Jó, tehát a Evangéliumában van egy hét példázat Isten országáról. És ott van az a példázat rész a 24. verstől az Isten országáról szóló példázat, ez a konkordisan jó van példázata.
Tehát a Máté 24-ben lévő 7 példázatról beszélünk, a búza és a
fog.
Máté
13.
Máté 13.
Ott van több példázat, ott azért, azért az Isten országát, ott azért nagyon alá támasztva, hogy az Isten országát azért van egy tág értelme, tágabb értelme is, és ezt, így hogyan látja David ezt, ezeket a tágabb értelmet, hogy ott a, például, tehát ott van, hogy a, például a konkoly az nem egy tág értelművel, nem az egyén életünkbe kell keresni a konkoly, hanem mint a gyülekezet értelművel. Isten országát úgy értelmezi ez a szakasz, hogy, az nem az, hogy én nálam uralkodik, vagy az én bennem uralkodik Jézus, hanem a, az Isten fiai között uralkodik Krisztus, és ott oda kerül be konkoly, hogy ezt a részt hogyan látja. Ezt az oldalát az Isten országával.
Ez akkor 13-24. Összegezve, amit kérdezel, hogy Máté, 20, pedig Máté 13-ban, a búza és a konkoly példázatában úgy tűnik, hogy egy tágabb értelemben van véve Isten országa, és akkor hogy kerül oda a konkoly? Mit jelent ez, hogy értsük?
Nem csak, hogy úgy tűnik, és mit tűnik, de ez jó. A tágabb értelem is, tehát itt azért van beazonosítás.
Jó.
És azt ő hogy látja?
So, in Matthew 13, we have the parable of the wheat and tares, and it identifies the kingdom of God in a broader sense, and will be related to the tares then. And so, could you elaborate on this?
The question is, how do we get the tears? How do we relate to the tears?
No, I don't think so. The question is, it talks about the kingdom of God in a broader sense than he said. So what is the tears in this parable?
Okay,
let's see. Talán értjük a kérdést, de hogyha nem esetleg, akkor pontosítunk még rajta, jó?
Lesz,
hogy nézzük meg akkor ezt a példázatot.
Máté 13-24.
Tehát Máté 13, és a 24. verstől.
Right, I agree that here... What is the question? Well, the question is, Jesus, in the presentation that I did, Jesus represents the kingdom of God as being within the individual. But here in this parable, the kingdom of heaven is seen as a broader concept.
Tehát úgy tűnik, hogy ugye, amit én eddig előadtam, abban Jézus az Isten országáról úgy beszél, mint ami bennünk van, aminek ő a királya, és itt pedig egy távabb fogalommal beszél az Isten országáról.
Okay. So in this broader sense, the kingdom of God is viewed as being made up of all who claim to belong to Christ.
Tehát ebben a példázatban Jézus úgy beszél Isten országáról, mint aminek mindazok tagjai azt állítják magukról, hogy Krisztushoz tartoznak.
Not just all who have Christ in them.
Nem csak azok, akikben Krisztus bennük lakik.
But all who go by the name of Christian.
Hanem mindazok, akik felveszik a keresztény nevet.
Because this is what we would refer to as the visible church.
Ezt szoktuk úgy nevezni, hogy a látható egyház.
As opposed to the invisible church, which is a true church.
A láthatatlan egyház ellenében, ami az igaz egyház.
So I think in this parable Jesus is looking at how man could see the kingdom.
Tehát én azt gondolom, hogy Jézus itt arról beszélt, ahogyan az emberek számára látható ez a királyság.
Because on the basis of what I can see, we all belong to the kingdom.
Mert számomra Tehát amit én látok, abból úgy tűnik, hogy mi mindnyájan a királysághoz tartozunk.
But in actual fact, the only people who belong to the kingdom are those who are genuine Christians.
De a valóságban csak azok tartoznak a királysághoz, az országhoz, akik hiteles keresztények.
Those who truly have the Spirit of God in their hearts.
Akikben valóban Isten lelke lakik.
So, so we can see clearly that the Bible presents several perspectives on the kingdom.
Tehát el kell, hogy ismerjük és bekajdásuk, hogy a Biblia több szempontból is bemutatja Isten országát. Tehát több megközelítés van Isten országával kapcsolatban.
The actual physical kingdom, which is not yet set up.
Tehát van természetesen egy valóságos, egy fizikailag is eljövő királyság, ami még nem lett felállítva.
The kingdom, as man sees it, composed of all who claim to be Christian.
Ott van az a királyság, az az ország, ami látható, ami az emberek számára látható, amit keresztények, vagy magukat keresztényeknek vallók alkotnak.
And the true spiritual kingdom made up of those in whom Christ lives.
És ott van végül az igazi lelki királyság, ami azokból áll, akikben Krisztus uralkodik.
Maybe there's another view too, but I can't think of any.
Lehet, hogy van más megközelítés is, de most ennyit tudtam felsorakoztatni. Nem tudom, Oszkár, hogy rendben, jó, akkor Ernő.
A zsidókhoz írt a 4. fejezetének a 14. versére szeretnék megkérdezni a Davidről. Ugye itt úgy szól, hogy mert aki bement az ő, vagyis Isten nyugodalmába, az maga is meggyógyulott a cselekedetétől, amiképpen Isten is a magáétól. Igyekezzük tehát bevenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon a példájában lehessék. Azt szeretném megkérdezni Davidről, hogy ő hogyan érti ezt az igazakat, illetve mit jelent itt a 11-es vers, hogy igyekezzünk rá bevenni abba a nyugodalomba.
Hát akkor a zsidók 11:4 és a nyugodalomba való bemenetel.
Igen, 11.
So Hebrews 11:4 and 10:4.
Chapter 4.
Bocsánat, 10:11.
Negyedik.
Zsidók
4.
11:12. So what does it mean to enter into the rest, and that we should strive to enter into the rest?
It's a very beautiful truth.
Ez egy csodálatos igazság. Amire itt rá kell tesztel.
I hope I don't lose anything in translation. I hope I don't lose anything to the translation.
Remélem, hogy nem marad egy semmi a fordítás közben.
Let's go back a little bit up to chapter 3.
Egy kicsit vissza kell nyúlnunk a harmadik fejezethez, hogy ezt megértsük.
In verse 10 of chapter 3.
A harmadik fejezet 10. versében.
God says, I was grieved with that generation, and I said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. He was talking about the Israelites.
A zsidókról, az izraelitákról mondja, azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat.
So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest.
Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
Now, when God said to the Israelites, they will not enter my rest.
Amikor Isten azt mondta a zsidóknak, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba.
What was he talking about?
Akkor miről beszélt? Mikor mondta ezt neki?
Why would they not enter? What was it that he said they would not enter?
Miről mondta ezt nekik, hogy nem mennek be?
The Jews understood that he was talking about the land of Canaan.
A zsidók ezt úgy értették akkor, hogy Isten Kánaán földjéről beszél.
And in fact, all those who disobeyed in the wilderness, they never entered Canaan.
És tény az, hogy mindazok, akik engedetlenek voltak ott a pusztában, valóban nem mentek be Kánaánba.
Later on, the Bible tells us that Joshua led them into Canaan, and they had rest.
Később a Biblia azt írja, hogy Józsué bevitte őket Kánaánba, ahol nyugodalmat találtak. Megnyugodtak.
But when God spoke about rest, he had a deeper meaning.
De amikor Isten nyugodalomról beszélt, akkor itt egy mélyebb értelem is volt mögötte.
We'll see that in just a moment.
És ezt mindjárt meg is fogjuk látni az igéből.
But just look at verses 18 and 19.
Nézzük meg a 18.-19. verset, harmadik fejezetből.
To whom did he swear that they should not enter into his rest, but to those who did not believe? So we see that they could not enter in because of unbelief.
Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.
Alright, now go down to chapter 4 and read, let's read verse 3.
Nézzük meg a 4. fejezet 3. verset.
For we which have believed do enter into rest.
Ezt mondja, mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba.
What is he talking about?
Miről beszél itt?
He says the Jews could not enter God's rest because they did not believe.
Azt mondja, hogy a zsidók nem mentek be a nyugodalomba, mert nem hittek.
And now he says, we who believe, we enter into rest.
Most pedig azt mondja, hogy mi, akik hiszünk, mi bemegyünk abba a nyugodalomba.
Is he still talking about the land of Canaan?
Még mindig Kánaán földjéről beszél?
No.
What is he talking about?
About the heaven. About the heaven.
About?
The heaven.
Heaven, about heaven.
Mennyiről?
Okay.
Salvation.
About salvation.
Megváltásról. Kingdom.
About the kingdom.
Eternal life.
Eternal life.
About the condition of Christ, to be in Christ.
About the condition of rest to be in Christ.
Yes, yes, yes.
Tehát a Krisztusban való nyugalom.
About resolving the problem of sin.
About resolving the problem of sin. Okay, let us.
A bűn problémájának megoldásáról.
Let's go on to verse. I need to explain it. It's kind of a little difficult going verse by verse. I'll explain it and then I'll go to the verses.
Ez egy kicsit nehéz szöveg, és lehet, hogy ezért inkább először elmagyarázom, és utána megnézzük az igéből.
What he's talking about is the condition of spirit, where spirit is at rest.
Hát itt a nyugalom kapcsán a lélek állapotáról beszél, hogy ugye a lélek nyugodalomban van-e.
When you're no longer striving and struggling and working hard to obtain something.
Akkor van nyugodalomban a lélek, amikor már valaki nem küzd, nem erőlködik, hogy valamit elérjen.
Now he says there is a rest that belongs to the people of God.
Arról beszél, hogy Isten nyugod, hogy Isten népének van egy nyugodalma.
And he says this experience has existed from the beginning of the world.
És azt mondja, hogy ez a tapasztalat, ez a világ alapításától fogva elérhető volt.
Because the Bible tells you that on the seventh day God rested.
Ugyanis a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten a hetedik napon megnyugodott.
What does that mean?
Mit jelent ez?
What does it mean that God rested?
Mit jelent az, hogy Isten megnyugodott?
And the Bible says he rested and was refreshed.
És a Biblia azt mondja, hogy ő megnyugodott és felüdült.
In Exodus 34 and verse 17, 31 and verse 17, said he rested. Exodus 31.
2 Mózes 31.
And verse 17.
17. versben. Picit máshogy fordítja a mi Biblián.
It says he rested and was refreshed.
Azt írja, hogy megnyugodott és felüdült.
So does that mean he just stopped working?
Nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem dolgozott.
He was refreshed.
Hanem felismerült.
Something happened to him.
Valami vele is történt.
And he says this experience that God had.
És azt mondja, hogy ez az isteni tapasztalat, tehát Istennek ez a tapasztalata.
Is available to us.
Számunkra is elérhető.
But the Israelites could not enter into it.
A zsidók azonban ebbe nem tudtak belépni.
Because they had no faith.
Mert nem volt hitük.
So see what he says now. Let's go back to the passage.
Na, most akkor térjünk vissza ehhez az ige szakaszhoz. Mit mond?
Verse 6.
Chapter
4.
Negyedik fejezet, hatodik verse.
Seeing therefore it remains that some must enter into it, and those to whom it was first preached did not enter because of unbelief.
Mivel hogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetett az evangélium, nem mentek be engedetlenség miatt.
Again he sets aside a certain day, saying through David, today, after so long a time, today if you will hear his voice, do not harden your hearts.
Ezután ismét határoz egy napot. Ma, szólván Dávid által annyi idő múltán, amit előbb mondva volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg nekem inyítsétek a mi szíveteket.
For if Joshua had given them...
Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólna azok után másnapról.
I'm sorry, you see, I'm not doing justice to the passage, because it needs a whole study.
Hát, szóval egy kicsit szóval nem tisztességesen bánni most ezzel az ige szakasszal, mert erre egy egész tanulmányt lehetne folytatni.
Let me just say straight about the verse that you asked about, and then maybe another time I'll try to expand on it.
Tehát most ebben az időkeretben nem tudok erre kielégítő választ adni, úgyhogy csak arra az egy versre szeretnék válaszolni, amire rákérdeztél, és esetleg később majd még beszélhetünk róla bővebben.
He says in verse 9.
A 9. versben ezt mondja.
There is a rest that is remaining for the people of God.
Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.
This same rest is still available to the people of God.
Ez a szombat, ez a nyugodalom, ez Isten népe számára most is ugyanúgy elérhető.
This experience of rest.
A nyugalomnak ez a tapasztalata.
And he says, the person who has entered into this rest.
És azt mondja, hogy az ember, aki ebbe a nyugodalomba belépett,
has a similar experience to God's experience.
Annak hasonló tapasztalata van, mint amilyen Istennek volt.
When God entered this rest experience, he stopped doing his works.
Amikor Isten belépett a nyugodalomnak ebbe a tapasztalatába, akkor ő nem munkálkodott, nem végezte a dolgait.
When you enter this experience, what happens to you?
Amikor te belépsz ebbe a tapasztalatba, mi történik veled? Listen. You don't work anymore.
You stop doing your work.
Megszűnsz a saját cselekedeteidtől.
It does not just mean the sinful works.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy a bűnös cselekedeteidtől szűnsz meg.
It means you stop trying to do even the good things to be accepted to God.
Arról beszél, hogy tehát az is benne van, hogy a jó cselekedeteket sem magadból próbálod kihozni, hogy, hogy Isten elfogadjon téged.
Your works come to an end.
A te cselekedeteidnek itt vége.
It is Christ who begins to work in you.
Krisztus az, aki innentől fogva munkálkodni kezd benned.
So the person who enters into this experience of rest by faith.
Tehát az, aki a nyugodalomnak ebbe a tapasztalatába hit által belép.
His works have come to an end.
Annak az embernek a saját cselekedetei itt befejeződtek.
Isn't that what Jesus says?
Nem ezt mondja Jézus is?
Come to me, all you who are working hard, and who are under a heavy burden, and I will give you rest. Yes.
Hát jöjjetek én hozzám, ti, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek.
That's Matthew 11, verse 28, I believe. Matthew 28 and verse 11. Matthew 11, verse 28.
Tehát ezt, ha jól emlékszem, Máté 11:28-ban találjuk.
And that's what Paul is talking about. You who are under this burden, come to me, I will give you rest.
Pál is ugyanerről beszél itt, hogy ti, akik teher alatt vagytok, megfáradtatok, jöjjetek hozzám és nyugalmat találtok.
So he says in verse 11 of Hebrews 4.
Akkor nézzük meg Zsidók 4:11. Versét, amit kérdeztél.
Therefore, let us labor to enter into that rest.
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba.
Now, I think in English this is called something like a paradox.
Az angol nyelven, ahol ez úgy hangzik, hogy munkálkodjatok azért, hogy bemenjetek ebbe a nyugodalomba, ez még inkább egy paradoxonnak hangzik.
We must labor.
Munkálkodnunk, igyekeznünk kell.
And labor means what?
És...
Same thing in Hungary. We must work.
Tehát munkálkodnunk kell, tennünk kell valamit.
So that we might do what?
Azért, hogy mihez jussunk?
Nyugodalomhoz.
Rest.
So, when he says we must work,
tehát amikor azt mondja, hogy igyekezzünk, munkálkodjunk.
It's a contradiction. How do you work that you might experience rest?
Akkor szinte ellenmondásba kerülhet. Hogyan lehet egyszerre munkálkodni és közben megnyugodni?
If you enter the rest by faith,
úgy, hogy a nyugodalomba hit által megyünk be.
Then what must your labor be for?
Akkor a munkálkodásunk, az igyekezetünk mire irányul? A hitre, hitért.
He's saying, whatever it takes to help you to believe, that is what you must do.
Azt mondja itt Pál, hogy amit meg kell tenned, hogy hinni tudjál, azt tett.
Because when you believe, you will experience the rest, your fight will be over.
Mert hogyha hiszel, akkor megtapasztalod a nyugalmat és a küzdelmed véget ér.
Mm-hmm. Well, I hope it made some kind of sense, because like I say, it requires a complete study of the passage.
Remélem, hogy valamennyire legalább világos volt, mert ismét mondom, hogy ez egy hosszabb tanulmány megér ez az ige szakasz.
It's okay?
Okay. Akkor még van valakiben kérdés? Igen?
Még egy lehet a...
Persze!
Én azt olvastam egy Mózesben, hogy a teremtést, amikor nézzük, a szombatnapról, hogy amikor pedig elvégzi Isten a hetedik napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldja Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. Itt a harmadik, tehát az 1 Mózes 2:3-ból úgy tűnik, hogy szombatnapon az Isten megszűnt minden munkájától, minden teremtő munkájától. Ezek után ugye azt olvassuk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Tehát úgy tűnik, hogy itt mégis mintha egy teremtő munka folyna, és
szuper.
Tehát akkor, hogyha jól értem a kérdést, tehát itt van két ige, az egyik 1 Mózes 2:3, ahol azt mondja, hogy Isten megszűnt az ő teremtő munkájától, a másik pedig 2 Korintus 6-ban, illetve ehhez kapcsolódó igéjében, ahol arról beszél, hogy új teremtések vagyunk Krisztusban.
Igen.
So the question is, we have in Genesis 2:3, seeing that God ceased from all his creative works, and in Corinthians, 2 Corinthians, we read that we're a new creation in Christ. So, I think the question is about this is from creation and now creates again.
Well, when the Bible says God ceased from his creation in Genesis 2.
Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten megszűnt az ő teremtő munkájától.
I understand it to mean that he stopped creating the world.
Akkor én azt úgy értem, hogy ő befejezte a föld teremtését.
I mean, it doesn't mean that he has never created anything in the universe since.
Én nem gondolom, hogy ez azt jelenteni, hogy ő ezek után soha többé soha semmit ne hozott volna létre a világ egyetemben.
I think this statement has to do with his forming the world and the things that are in it.
Azt gondolom, hogy ez itt a föld formáltatását és az azon lévő dolgok teremtését jelenti, azoknak a befejezését.
The fact that Jesus became the new creation.
Az a tény, hogy Jézus lett az új teremtés.
I don't really see that it would contradict this.
Nem, tehát hogy számomra ez nem áll ellenmondásban ezzel az igével.
And remember, when Jesus became the new creation.
És ne felejtsük azt sem, hogy amikor Jézus lett az új teremtés.
He was not created out of nothing like the world was created.
Őt nem semmiből teremtette, mint ahogy mondjuk a földet.
It was somebody who already existed, but was changed and united to a human body.
Ő már előtte is valaki volt, tehát ő korábban is előtte is létezett, és a földre jöve egy emberi testtel egyesült.
And that body was a human body from humanity that already existed.
És az emberi teste is már egy olyan emberi, tehát az emberi fajtól származott, ami már korábban is létezett.
So Jesus became the first person who was a combination of divinity and humanity.
Tehát Jézus volt az első olyan ember, akiben az emberi és az isteni egyesült.
But he wasn't created out of nothing. He was somebody who already existed and he just took a different form.
De ő nem egy újonnan létrehozott, semmiből létrehozott valaki volt, mert az, aki ahonnan jött, már korábban létezett, és hogy az emberiség is már létezett.
Now we become a new creation by partaking of that life.
Mi pedig azáltal válunk az új teremtés részévé, hogy az ő életéből részesülünk.
So it's not literally creation out of nothing. Like here in Genesis 2.
Tehát itt a teremtés nem ugyanabban az értelemben szerepel az új teremtésnél, mint egy Mózesben, ahol a semmiből teremtés van. Éva?
Teljesen meghalt, hogy a benne örökön élő élet volt mégiscsak. Hogy tudjuk értelmezni azt, hogy van hatalma felvetni. Tehát nem az Atya adta vissza az életét, vagy...
Akkor a kérdés, hogy elismételjen a felvitkert, hogy, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy van hatalmam letenni, és van hatalmam újra felvenni azt, az ő életét, akkor ezzel most azt akarja mondani, hogy önmagát támasztotta fel, vagy pedig nem. So the question is, what Rose asked for her last yesterday, that where Jesus could raise himself up from the grave, because he said that I have power to lay down and I have power to receive it.
So should I explain it again?
Yes. It's brief
and short.
You don't have to explain it in Greek.
Oh, okay. It's John chapter 12, is it?
At János evangéliumában 12. fejezet.
10.
fejezet.
We could read the verses. The verses are John 10, verses 17 and 18. Right, and again, for us,
yeah. Tehát a 10. fejezet 17. 18. verse.
Yeah.
Hát azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
The word in the last line, Jesus says, this commandment have I received of my Father.
Az utolsó mondat a 18. versben, hogy ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
Now, in the Greek, when you look at the Greek text, the word for received, I don't remember what it is, but make a note of the word that is translated received.
Hogyha megnézzük az eredeti görögben ezt a mondatot, akkor azt látjuk, hogy az a szó, amit úgy fordítva, hogy vettem.
When you receive something, it's a passive action.
Tehát ugye ez azt jelenti, hogy kaptam, parancsolatot kaptam. Jegyezzük meg ezt a szót. Ugye az, hogy elvenni valamit, megkapni valamit, ez egy passzív cselekedet.
So Jesus says, I received a commandment from my Father.
Azt mondja Jézus, hogy ezt a parancsolatot vettem, kaptam az én Atyámtól.
What did he do?
Mit tett ő ezért?
I guess he just acknowledged it, accepted it.
Tehát egyszerűen elfogadta.
Agreed.
Tudomásul vette, yes. Egyetértett vele.
Now the same word is translated as take twice in those two verses.
Ebben a két igeversben ugyanez a szó van venni vagy felvennének fordítva.
Look at verse 17 again.
Nézzük meg a 17. verset így.
I lay down my life that I might take it again.
Azt mondja, hogy leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
This word take is from the same word that is translated received.
Itt a felvegyem szó ugyanaz a görög szó, ugyanaz a görög szóból lett fordítva, hogy utána úgy fordított, hogy megkapni.
It should have been properly translated, I laid on my life that I might receive it again.
Pontosabban úgy lehetett volna ezt fordítani, hogy leteszem az én életemet, hogy utána visszakapjam azt.
And then in verse 18.
18. versben ugyanez a helyzet.
I have power to lay it down and I have power to take it again. It should have been translated. I have power to lay it down and I have power to receive it again.
Azt mondja, hogy van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét visszakapni azt, ugyan, ezt is ugyanígy kellett volna fordítani.
So he's not talking about something he does, but something that he accepts from somebody else.
Tehát itt nem olyas valamiről van szó, amit ő megtesz, hanem amit valakitől elfogad.
The second point is that he says, I have power.
A második, az itt a hatalmam van szó körül forog.
There are two words in the Greek that are translated as power.
A görögben két olyan szó van, amit hatalomnak fordítunk.
One of them is dynamis.
Az egyik az a dynamis szó.
And it means strength.
És ez erőt jelent.
Force, the ability to do explosive power.
Aktív, cselekvő erőt jelent, amivel amivel mozgásba lehet hozni más dolgokat.
Fizikai erő.
The other word is exousia.
A másik szó az az exousia.
And it means authority.
És ez felhatalmazást jelent, jogosultságot.
I have authority to stand here today.
Fel vagyok jogosítva arra, hogy itt álljak.
It doesn't mean I have physical strength to stand here.
Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag erőm van itt megállni.
If I come to Zsolt and I say, in the name of the king, you must go and do this.
Hogyha én oda megyek Zsolthoz, és azt mondom neki, hogy a király nevében el kell menned oda, és ezt kell tenned.
I don't have the strength to move Zsolt.
Akkor nekem nincs erőm ahhoz, hogy Zsoltot mondjuk elhajítsam oda.
But I might have the authority.
De lehet hozzá felhatalmazásom.
The word that is translated power in these verses.
Ezekben az igékben a hatalomnak fordított szó.
Is not dynamis.
Nem a dynamis.
It is exousia.
Hanem az exousia.
So Jesus is saying, I have received authority from my Father to put down my life.
Tehát itt Jézus azt mondja, hogy felhatalmazást kaptam az én atyámtól arra, hogy letegyem az én életemet.
And to receive it again.
És hogy utána újra visszakapjam azt.
He was simply saying, God told me I should go to my death.
Másképpen elmondva, Isten azt mondta nekem, hogy menjek halálba.
Look what he says. I have authority to lay it down. I have power to lay it down.
Gondoljuk meg, mit mond itt. Azt mondja, hogy hatalmam van letenni azt.
How did he die?
Hogy halt meg Jézus?
He did not kill himself.
Nem ölte meg önmagát.
He did not use power to kill himself.
Nem használt nyers erőt ahhoz, hogy megölje önmagát.
Somebody else killed him.
Más valaki ölte meg őt.
So when he said, I have power to lay down.
Tehát amikor azt mondja, hogy hatalmam van letenni azt.
It simply means, I have authority from my Father to allow people to do this to me.
Ezzel azt mondja, hogy az atyám felhatalmazott arra, hogy az embereknek megengedjem, hogy megtegyék ezt velem.
And I have authority from my Father to receive it back afterwards.
És arra is felhatalmazott engem, hogy utána visszakapjam, visszanyerjem ezt az életet.
And when we understand this, we see it is perfectly in harmony with the 32 places, 32 other places in the Bible, where it says God raised him.
És hogyha ezt megértjük, akkor azt is ezek után már könnyű belátni, hogy ez az igehely tökéletes összhangban van azzal a másik 32 igehelyjel a Bibliában, ami azt mondja, hogy Isten támasztotta fel őt.
Okay,
rendben van?